Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a Független Közmédia Testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. Korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápokat, az eszközöket viszont nem találják, ezért feljelentést tesznek, számolt be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, folyamatban van a tárca szerződésének vizsgálata, bejelentette, hogy megváltoztatják a honvédelemre szánt források elosztását. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség érhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa a Szent Benedekhez fordulva a világ békéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencésrend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porigromboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leo pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára. Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leo pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent VI. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fő védőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor 6. Pál és mint a későbbi pápák, 2. János Pál és 16. Benedek, Leo pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a béke lámpását is, amelyet maga 6. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Falica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Szubiákóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Falica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula, és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét, a pápa végezte 1964. október 24-én. Make me a channel
of your peace. Leó pápa, nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző. A béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenekelőtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik, nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnotok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük. A mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletreméltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan eskü pecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie. Nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé. Zárja előszavát 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Isten szabadító erejéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen.
Ki nekem Jézus?
Jézus a testélet ige, Jézus az élet kenyere, Jézus a kereszten bűneinkért felajánlott áldozat, Jézus a szentmisében felajánlott áldozat, a magam és a világ bűneiért. Jézus a szó, amelyet ki kell mondani, Jézus az igazság, amelyet hirdetni kell. Jézus az út, amelyen járni kell, Jézus a fény, amelyet meg kell gyújtani, Jézus az élet, amelyet élni kell, Jézus a szeretet, amelyet szeretni kell, Jézus az öröm, amelyet meg kell osztani, Jézus az áldozat, amelyet fel kell ajánlni, Jézus a béke, melyet át kell adni, Jézus az élet kenyere, amelyet magunkba kell fogadni, Jézus az éhező, akit táplálni kell, Jézus a vak, akit vezetni kell, Jézus a süket, akiért szólni kell, Jézus a magányos, akit szeretni kell, Jézus a kitaszított, akit el kell fogadni, Jézus a beteg, akit meg kell gyógyítani, Jézus a hajléktalan, akit be kell fogadni, Jézus a mezítelen, akit fel kell ruházni, Jézus a szomjazó, akinek szomját enyhíteni kell, Jézus az öreg, akit ki kell szolgálni. Számomra Jézus az Istenem, Jézus a jegyesem, Jézus az életem. Jézus az egyetlen szerelmem, Jézus a mindenem mindenben. Jézusomon kívül nincsen másom. Jézus, teljes szívemmel és egész lényemmel szeretlek. Mindenemet, még bűneimet is neki adtam, ő pedig szeretettel és gyengédséggel van velem, életem minden napján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, melynek témája az Istennek a szabadítása. Hogyha lenne neked egy kürtöd, amivel világgá hirdethetnél valamit, vagy közhírré tudnál tenni bizonyos dolgokat, akkor mit kürtölnél világgá?
Én azt kürtölném világgá, hogy Isten létezik, és hinni kell benne, ő nem egy szabad szemmel látható személy, ő benne hinni kell, és én ezt kürtölném világgá.
Sokan azt hiszik, hogy Isten nem létezik, mert nem látják, de szeretet, boldogság, azt se látjuk, mégis létezik. Akkor Isten is létezik attól, hogy nem lássuk.
Kihirdetném a világba azt, hogy van szeretet, és hogy minden pillanat, amit azzal töltünk az életbe, hogy nem szeretjük egymást, az hiába való. És azt mondanám ki az embereknek, hogy vegyétek észre, hogy most van az alkalmas idő arra, hogy szeressük egymást, mert nem tudhatjuk, hogy meddig élünk, és hogy meddig mutathatjuk ki egymásnak, hogy fontosak vagyunk, és sajnos mi emberek olyanok vagyunk, hogy amikor már valamit elveszítünk, vagy valakit elveszítünk, akkor látjuk meg igazán, hogy milyen fontos volt ő számunkra, csak akkor már nem tudjuk visszacsinálni. Ha szobafogságról beszélünk, akkor bizonyára nagyon rossz dolog jut eszetekbe. Volt-e már ilyen berészetek? Jó helyzetben vagytok, hogyha még nem voltatok ilyenre, akkor általában, hogyha anya vagy apa megbüntet benneteket, akkor milyen büntetés van, amit ha teszel rosszat?
Például nem telefonozhatok egész nap, például csak egy óra hosszára, vagy kettőre vehetem el, meg tanulnom kell sokat, meg mondjuk a barátnőmmel találkozás helyett tanulnom kell, hogyha például nagyon rossz jegyet kapok.
Clarissa, valami rosszat teszel?
Akkor tőlem is elveszik a telefon, meg akkor nem mehetek ki a barátaimmal.
Akkor csak van egy bizonyos szobafogság, hogy nem mehetsz ki.
Meg ami holnap lesz tanterv, mindet meg kell tanulnom.
Tehát azt gondoljuk, hogy már Clarissa átélte, hogy a szobafogság az bizony nagyon rossz dolog, hiszen be vagyunk zárva, és nem mehetünk oda, ahova szeretnénk. Nincsenek mellettünk a barátaink, nem tehetjük szabadon azt, amit szeretnénk. Sok oka lehet az ilyen bezártságnak. Például van, amikor ez is jelenthet bezártságot, hogy nem tudunk menni a szabadba, mert olyan az idő. Aztán utána nem mozdulhatunk ki, vagy amikor beteg vagy. Volt-e olyan, amikor emlékszel-e rá, hogy beteg voltál, nagyon szerettél volna menni valahova, de a betegséged megakadályozott ebben?
Nekem már volt egy olyan, hogy szerintem az egyszer volt, amikor tényleg nagyon beteg voltam, hogy csak egész nap feküdni tudtam, és tényleg csak egész nap aludtam, és egy keresztelőre voltunk meghívva, és oda nagyon szerettem volna elmenni, mert már a ruhám is megvolt, meg már nagyon készülöttem rá, de rá 3 napra nagyon beteg lettem, és nem tudtam kikelni az ágyból, és nem tudtam elmenni, és ez nekem így nagyon rossz volt, hogy nem tudtam elmenni arra a keresztelőre, amit nagyon vártam.
Emlékeztek esetleg arra, hogy amikor kisiskolások voltatok, akkor volt a Covid, és akkor nem jöhettünk ki a házból, és nem találkozhattunk egymással. Vannak erről az időszakról emlékeitek, ami rossz volt nektek, pontosan a lezárások miatt? Emlékeztek ti erre?
Például akkor, ami osztályunk, mikor ő Covid volt, ugye online oktatás volt, és akkor nehezebben fogtuk fel nyilván az anyagokat, mivel nem élőbe mondta el a tanárnéni, és ott egy picit le is maradtunk. Szóval ezeket pótolni kellett, és szerintem ez annyiból volt rossz, hogy nem tudtuk a dolgokat jól megtanulni.
Nem tudtatok találkozni egymással, hogy emlékeztek-e arra, amikor újra jöhettünk iskolába, hogy az milyen felszabadító érzés volt, hogy végre nem kellett félni attól, hogy valaki csenget, vagy valaki kopog, és hogy bemerde engedni. Meg tudom, hogy neked is, Tiffany, édesanyád idős otthonban dolgozik, hogy ő is nagy veszélynek volt kitéve, hogy ugye amikor az időseket is látogatnia kellett. Szóval, hogy nem volt ez olyan egyszerű időszak, és örülök neki, mondjuk ti akkor ezek szerint még picik voltatok, és nem emlékeztek annyira rád, de ez is felfordított a gyerekek, ez a járvány, az egész világot is. Nagyon rossz volt ilyen fogságban, idézőjelben lévő fogságban élni, és talán még most is lehet érezni ennek a utóhatásait, hogy úgy, ha már valaki köhög vagy tüsszent, akkor már így odébb mész tőle, meg fertőtlenítjük a kezünket, meg nem merjük úgy megölelni egymást, vagy kezet fogni egymással, hogy az emberbe ezek így benne maradtak, így a vírus fertőzésnek a félelmei, mert hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon felfordította az életünket.
Most így egy picit visszaemlékeztem, és mikor ő Covid volt, akkor ugye nem tudtunk boltba sem menni, mert az egész család elkapta, mivel egy házban élünk, és így a nenéim, a bátyáim és a többi családtagjaink, akik nem velünk élnek, úgy mentek el nekünk a boltba, és a teraszra hozták be, oda letették, elmentek, és utána pedig kimentünk, és úgy vettük el az élelmiszereket. A tanárnénim, az osztályfőnököm minden nap felhívott és beszélt velem.
Akárhogy is van, nagyon nagy öröm az, amikor végre kiszabadulunk, és annyira jó az is, amikor mondjuk eláll az eső, meggyógyulunk, vagy bocsánatot kérünk a szüleinktől, és kiléphetünk a szobánkból. Tehát a szabadulás az mindig egy nagyon-nagyon pozitív érzés, aminek az élményét és az érzését nagyon várja a lelkünk egy ilyen hosszú fogság után. És hát gyerekek, a zsidó nép, akinek a történetét olvashatjuk az Ószövetségben, maga a nép is átélte azt, hogy milyen fogságban lenni, és milyen az, amikor szabad lehetett a nép. És az a rabság, ez a zsidó nép számára akkor történt meg, amikor vendégként megérkezett Egyiptomba, és jó néhány évvel később azonban rabszolgaságra jutottak. És ugye van különbség abban, amikor valaki vendég és szabadon jön, megy, és van különbség abban, amikor rabként él egy országban. Amikor rabként él valaki egy országban, akkor milyen nincsen neki?
A rabnak nincs szabadsága. Nem mehet oda, ahova szeretne, nem azt teszi, amihez kedve van, engedelmeskednie kell másoknak.
Isten meghallgatta hozzá kiáltók szavát, átérezte fájdalmukat, ezért küldött nekik egy vezetőt. Ki volt ez a vezető, akit Isten küldött a választott népnek?
Mózes.
Mózes, aki az első húsvétkor kivezette a zsidókat Egyiptomból, így maguk mögött hagyhatták azt az országot, ahol rabszolgaként kezelték őket. Beléptek a pusztaságba, a senki földjére. Itt már a maguk urává lehettek. Ez a szabadság első formája, amikor megszabadult a testük. A kezüket már nem kellett szolgai munkát végeznie, a lábuk ráléphetett arra az útra, amit a korábbi uraik megtiltottak nekik. Van egy másik fajta rabság is, ami nem fizikai formában lévő rabság. Mire gondolok itt, Miri?
Van azonban egy másik rabság is, a léleké.
Mit jelent ez? Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt követel, az rabszolgálja a bűnnek. Tehát ez a rabszolgaság hasonlít ugyan a másikhoz, a testihez, hiszen ha sokszor követünk el valami rosszat, akkor rászokunk. Biztos megfigyeltétek azt, hogy aki sokszor füllent, egy idő után már azt se veszi észre, hogy most igazat mondott, vagy hazudott, és nem veszi észre a saját bűneit, hanem megtanul benne élni. Ha valakiben kialakul egy rossz szokás, akkor abból nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőle. A leszokás az egy nagyon kemény és fáradtságos munka. Biztos találkoztatok már így a közösségen belül is olyannal, amikor valaki megszokja azt, hogy így vagy nagyokat mond, vagy azt, hogy nem mondja meg az igazat, vagy például azt, hogy mindig késik. Lehet ez egy ilyen szokás is, ami miatt nevelni kell az embernek a lelkét, hogy erről a rossz szokás én leszokjak. Van, akinek a rendetlenség, van, akinek a késések, van, akinek a füllentések, van, akinek a pletykálkodás, van, akinek az, hogy mindig a másik háta mögött beszél, és ezekbe így bele tudunk ragadni, ugye? És hogyha majd megfigyelhetitek azt is, hogy a szentgyónásainkba is nagyon sokszor vannak visszatérő bűneink, ami mindig-mindig ott van a bűnlajstromon rajta, és mindig-mindig küzdesz ellene, és valahogy én magamból indulok ki, hogy én is mindig-mindig sajnos elbukom ezekben a próbatételekben. Hogyan tud szerintetek ezektől megszabadulni a lélek? Ki a mi szabadítunk?
Mi keresztények hisszük, hogy Jézus a nagy szabadító.
Így van. Tehát aki minket meg fog szabadítani a bűneinktől, az nem más, mint maga Krisztus.
Hosszút áll előtted, ne állj meg soha. Egy boldog ország vár reád, a szentek otthona. Nem kell oda vízum sem, se pénz, se útlevél. Ki megtartja a jó irányt, könnyen odaér. Tudom, te is ember vagy, van, hogy elesel. De üdvözítőd jóságos, ha kéred, fölemel. Csak őrizkedj a bálványtól, mely sok minden lehet. Azt kövest, ki megváltott, és terve van veled. Szakíts azzal, ami fogva tart, ami árnyékként ült rád. Szakíts azzal, ami lefelé húz, és nem méltó hozzád. Szabad szívvel szolgálj, szabad szívvel élj. Ne engedd, hogy láncra fűzzön egy sötét szenvedély. Szabad szívvel szolgálj, szabad szívvel élj. Csak maradj hű a kereszthez, és semmitől se félj. Szakíts azzal, ami fogva tart, ami árnyékként ült rád. Szakíts azzal, ami lefelé húz, és nem méltó hozzád. Szabad szívvel szolgálj, szabad szívvel élj. Ne engedd, hogy láncra fűzzön egy sötét szenvedély. Szabad szívvel szolgálj, szabad szívvel élj. Csak maradj hű a kereszthez, és semmitől se félj. Szabad szívvel. Szabad szívvel. Szabad szívvel.
Isten azonban már Jézus születése előtt is segíteni akarta a népét, hogy a lélek szabadságában élhessenek. Mit adott ezért a választott népnek?
Azért adták át a Sínai hegyen a törvényt, hogy ezzel segítse a zsidókat. Elmondta, hogy mi a jó és mi a rossz. Megmutatta azt az utat, amelyen járva nem leszünk a bűn rabszolgái.
Szabadnak lenni nagyon jó, és ezt mindannyian érezzük, ugyanakkor nehéz is. Miért?
Azért, mert folyton dönteni, választani kell. Sokszor könnyebb engedelmeskedni másnak, mint magunktól eldönteni, hogy mi lenne a jó.
Így van, tehát nagyon sokszor könnyebb még nekünk gyerekeknek engedelmeskedni, és ha anya, apa, tanárnénik megmondják, hogy mit csináljunk, de most már azért érezzük, ugye ti is érzitek, hogy egyre több dologban döntötök saját magatok. Ti, amikor dönteni kell, akkor hogyan mérlegelitek a dolgokat, hogy az jó vagy rossz? Mi segít?
A lelkiismeretünkben sokszor érezzük például, hogy mondjuk mond valamit a tanárnéni, és mi azt mondjuk rá, hogy nem, de a lelkiismeretünkben pedig valami azt mondja, hogy de, ez így van, csak valamiért mégse valljuk be ezt így magunknak.
Engedelmeskedünk, persze természetesen, mert rengeteg szabály vesz titeket is körül, gyerekeket, meg minket is, felnőtteket. Nem kell messzire menni, akár az, hogy egy munkahelyre vagy az iskolába beérjél időbe, akár egy menetrend, hogy a busz, a vonat mikor indul, akár az, hogy milyen órád van és mit kell tanulni. Tehát muszáj engedelmeskedni nyilván, de hogy a döntésedben nagyon jól mondtad, Miri, hogy a lelkiismeretünk tud segíteni, hiszen mi a lelki ismeretünk.
Isten szava bennünk.
Olyan iránytű, amit az Isten adott nekünk, ami segít, hogyha ráhallgatunk, akkor biztosan az ő útján járunk. Tehát amikor abban gondolkozol, hogy most te elárul-e a, mondjuk a tifi titkát, vagy ne áruld el, akkor a lelki ismereted biztos, hogy mindig azt mondja, hogy ne áruld el. Csak az a kérdés, hogy te ráhallgatsz a lelkiismeretedre, vagy nem hallgatsz rá a lelkiismeretedre, érted? Vagy például az, hogy most a tanárnéni megkérdezi, hogy volt-e házi feladat. És akkor az a legegyszerűbb, ugye valaki biztos, hogy be fog kiabálni az osztályból, hogy nem. De te tudod azt, hogy volt házi feladat, és akkor ott van a dilemma benned, hogy most mondjad, vagy ne mondjad. És akkor mi a helyes? Mondjuk, hogy volt házi feladat, vagy menjünk a többiek után, és akkor nem volt tényleg. Tehát, hogy mit mondasz, vagy mit csinálsz ilyenkor? Mi a helyes?
Ilyenkor az lenne a helyes, ha elmondanánk az igazat, de hát legtöbbször én úgy gondolom, hogy szerintem mindenki azután megy, amit így rosszabb. Szóval, hogyha mondjuk valaki bekiabálja az osztályból, hogy nem volt házi feladat, mert például neki nincs kész, és akkor a tanárnéni meg elhiszi, akkor hát szerintem nem fogja mondani a másik se, hogy volt házi feladat, pedig ez lenne a helyes, de mégse valljuk be.
Na és ehhez kellene a bátorság és az erő azt mondani, hogy az igazat. És ez az, amihez kell a lelkiismereted, és ekkor vagy igazán szabad, hogyha te felmered vállalni. Hogy bár tudod, hogy van következménye neki, mert meg kellene mutatni azt a házi feladatot, amit te sem készítettél el, de mégis ez az igazságnak az útja, ez a Krisztusi út. És ezeket nehéz megtenni, de én csak arra biztatlak benneteket, hogy ezzel járjatok, mert előbb-utóbb úgyis kiderül az igazság, tehát ki fog derülni, hogy volt házi feladat, és utána az egész osztály rosszul fog kijönni ebből a dilemmából, ebből a helyzetből, és úgyis ki fog derülni a tanár számára is, hogy ő adott feladatot, házi feladatot, és akkor jobb lett volna, ha elmondjátok. Tehát én arra biztatlak benneteket, hogy a legrövidebb út az mindig az őszinteség útja. Amikor már így hazugságok vannak, gyerekek, akkor egyik hazugság követi a másikat, és abból csak káosz van, és már nem tudod, hogy kinek mit mondtál. Úgyhogy erre vigyázzatok, hogy a lelkiismeretek szavára mindig bátran hallgassatok, mert segít a döntésekbe. Nyilván, ha van két rossz dolog, akkor mindig azt mondja az erkölcstan, hogy a kisebbik rosszat választ. Tehát, hogyha mindenképpen nincs jó döntés, mert lekésted a buszt, akkor ezen már úgyse tudsz változtatni. Akkor betelefonálsz a magántanárhoz, vagy bárki az, ahogy mentél, hogy ez az igazság, lekéstem a buszt. Tehát, hogy nem tudunk más csinálni, akkor később megyünk. Vagy valaki be fog vinni téged, de késni fogsz, az már biztos. Értitek? Tehát, hogy két rossz döntés közül mindig a kisebbik rosszat választjuk. A pusztaságba érezve a zsidóság is átélte a helyzetet, nem voltak többé rabszolgák, ám mindenért maguknak kellett megküzdeniük. Egyre többen kezdtek el nosztalgiázni. Egyiptomban szolgák voltunk, de legalább a gazdáink biztosítottak nekünk lakást és ételt. Itt most mindenért nekünk kell megküzdenünk. Igen, érezzük ezt mi is mindig, hogy a szabadságnak ára van. Ha a magunk urai szeretnénk lenni, akkor sok munkával, fáradtsággal kell megdolgoznunk mindenért. A szabadság nem kényelmes, és nem is könnyű. Ezt most ti is nagyon sokszor átélitek, ahogy kamaszottok, hogy bizony, ha egyedül akarsz járni, és már nem kell anyának meg apának a segítsége, akkor bizony az keservesebb út, amin egyedül kell végig menned, de ez a szép benne, hogy most már elengeded anyának a kezét, és egyre több mindenben már egyedül mész, és megszenveded a magad szenvedéseit, elbukod a magad botlásait, megszenvedsz a magad négyeséért, ötöséért, vagy a magad tapasztalatáért, ugye? Hogy ezek így az életünknek a részei, és ezt Isten is így akarja, hogy a szabadságunknak az árát mi magunk fizessük meg. És mi szülők akármennyire is szeretünk benneteket, vagy az Isten is akármennyire is szeret minket, nem jó, ha megkímélünk mindentől, minden szenvedéstől és fájdalomtól. Van, amikor ezeket nektek kell, hogy átéljétek, nektek kell keresztül menni ezeken a fájdalmakon, és ez tudod, azért van, hogy utána még jobb ember legyél. Hogy a Jóistennek még jobban tudsz szolgálni ott, ahova majd helyez téged. A nép vágyott ugyan a szabadságra, de csak addig, amíg meg nem kellett fizetni az árát, és az Egyiptomból való kivonulás után egyre gyakoribbá vált az elégedetlenség. Mózes átérezte a gondokat, és próbált közvetíteni az ember és az Isten között. az Úr pedig csodákkal sietett a nép segítségére. Képzeljétek el, hogy amikor éhesek voltak, akkor az Isten milyen ételt küldött a választott nép számára.
A húsra vágyó nép táborába az erőszél fürjeket sodort, volt mit enni.
Az éhezőkön pedig még segített valamivel a jóságos Isten. Mi volt az, Miri?
Az éhezőkön mannával segített Isten. Reggel harmat szállt a tábor köré. Miután elborította a föld színét, apró morzsában tört dolgokhoz hasonló valami lett látható a pusztán, olyan, mint a földre hullott dér.
Mózes pedig azt mondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr eledelül adott nektek. És amikor szomjasak voltak,
Mózes a botjával ráütött egy sziklára, s vízforrás fakadt.
Ebből következik az, gyerekek, hogy az Isten soha nem hagy el minket. Ahogy a választott nép éhezett és ételt adott nekik, és ahogy szomjazott és italt adott nekik, nincs a földön olyan szenvedés, olyan fájdalom, amiben az Isten ne segítene meg téged, ne lenne ott melletted. Észre kell venni, hogy a Jóisten a te szenvedésedben is fogja a te kezedet, és próbál neked segíteni. Jó? Nyilván nem mannát ad, viszont amikor elmész a Szent Misére, akkor mi most, ami az Ószövetségben a manna volt, most mi számunkra az az eledel, amit hogyha eszünk, akkor nem éhezünk többé.
A Szent Ostya.
Krisztus ott van velünk, a saját testével táplál minket, és a saját vérével itat minket, hogy ne szomjazzunk és ne éhezzünk, hanem az ő testével és vérével megerősödve járjuk az életünkben a szenvedésnek a pillanatait. Azt kívánom nektek, gyerekek, hogy egész héten próbáljátok meg észrevenni annak a felelősségnek a mélységét és nagyságát, amit az a szabad akarat jelent a mi számunkra, hogy nem vagyunk rabszolgák, hanem szabad akarattal rendelkezünk, tudatosan tudunk dönteni Isten mellett, és hogy adjon nekünk a Jóisten erőt ahhoz, és értelmet, és elegendő bölcsességet, hogy meglássuk az ő akaratát, és a szabad akaratunkkal mindig a jót válasszuk, és a két rossz közül pedig észrevegyük mindig, és tudjunk a kisebbik rossz mellett dönteni. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Elhangzott műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Egyház Fórum című műsorunkat, melyben dr. Csókai András idegsebész előadását hallják, arról, hogyan hívta segítségű Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05 kezdődő Egymás közt című műsorunkban Kisvirág zongoraművésszel és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanárral, valamint Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal Papp Ildikó beszélget. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Devnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszel Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papp Ildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
már hatalom van a kezedben, szelídséggel ítélsz, és nagy kímélettel vezetsz bennünket, mert a hatalom rendelkezésedre áll, mihelyt akarod. Ezzel a bánásmóddal arra tanítottad népedet, hogy az igaz legyen ember szerető. Olvasom a bölcsesség könyvében. Semmi sem áll útjában annak, hogy elérjük a krisztusi teljességet, ahogy az efezusi levélben áll, ha komolyan akarjuk. Még azok az emberek is, akik a világ zajos rohanásában élnek, azok is részesülnek Isten nagy ajándékaiban, ha hivatásukban hűségesek. A lélek minden megvilágosodása a végtelen felé mutat. Aki megkapja ezt, az ugyan érzéki ismerés módjának határára ér el, de egyben elkezdődik benne a szellemi megismerés. Lehetetlen, hogy az, aki egész lelkéből keresi, rá ne találjon, ha bár most csak töredékes módon, nem a teljes megértéssel, és mindig annak tudatában, hogy ismerete elmarad a valóság mögött. De a jövendő világban majd tökéletesen megtalálja az isteni világot a többi szenttel együtt. Az ember szemben áll a mindenséggel, és az lám semmiségnek tűnik a szemében. Az ember Isten fényessége előtt áll, és a fényesség olyan számára, mint a sötétség, megfoghatatlan. Az ember küzd a jóért, s közben úgy érzi, hogy elbukik a rosszal. Minden töprengése ellenére mindig tanácstalanabb, és minden fáradozása ellenére mindig bátortalanabb lesz, de mégsem tud lemondani arról, hogy töprengjen és alkosson. De ha egyszer megtalálja az ember a szeretet szavát, akkor ez egyszer s mindenkorra az utolsó szó számára. Mihelyt belép a szeretet csöndjébe, ő benne is megszületik a csend. Istenünk, Urunk, teremtményeid és gyermekeid vagyunk, s így szólítunk meg, Atyánk. Mindannyiunk közös Atya vagy, s mégis külön hívsz engem. A szeretet külön szavával keresel fel állandóan, mindig újabb megtérést és elmélyülést vársz tőlem. Fiadban, Krisztusban, Isten emberi tökéletesség magaslataira kívánsz vezetni. Add, Uram, hogy hívásodra mindig gyermeki szeretettel tudjak válaszolni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél Atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.